Drága szeretett mennyei atyánk, köszönjük neked ezt az áldott mai napot, köszönjük ezt az alkalmat, amit neked adunk, mennyei atyám, a mai napon. Te vezessél, irányítsál minket a mai napon, vezessd a szolgálódat, érintsd meg Jézus a számat a Jézus nevében, és a Szent Szellemet kérjük, hogy ő szólja a szavakat rajtam keresztül. A Jézus nevében köszönjük, mennyei atyám, hogy a mai napon összegyűlhettünk. Köszönöm, hogy áldás lehetek az emberek javára, számára Jézus nevében, és köszönöm, mennyei atyám, hogy akik itt egybegyűltek, megállhatom őket a Jézus nevében, a te áldásait szálljanak rájuk a Jézus nevében, és akik nincsenek itt, azokra is, mennyei atyám, köszönjük, mennyei atyám, a kegyelmedet, a megtartó kegyelmedet, és köszönjük a megoldásokat, amin mi gondolkodtunk, hogy hogy tudjuk megoldani a saját elgondolásunk szerint. De nem emberekbe bízunk, hanem te rád hagyatkozunk, Uram, mert te vagy az egyedüli, aki megoldást találsz a mi életünkben, a mi gondjainkban, a mi megpróbáltatásainkban, mennyei atyám. Köszönjük neked ezt a hatalmas kegyelmet, Uram. Köszönjük a megoldásokat, köszönjük a szabadulásokat, köszönjük a gyógyulásokat, mennyei atyám. Ez a mai jelenlét, ami itt van, ez a kenet a Jézus nevébe kiáraszt, amit minden testre Jézus nevében, akik itt vannak a Jézus nevében, a fejük tetejétől a lábuk ujjáig, áradj kenet, áradja Jézus nevében, szabadító kenet, és gyógyító kenet a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged. Köszönjük a bőséget, amit ránk árasztottál, Uram. És köszönjük, hogy az ígédből megmutatod, hogy hogyan jön megoldás az életünkre Jézus nevében. Köszönjük, hogy növekedhetünk naponta a te ígédben és a drága Szent Szellem által. Jézus nevében köszönjük a kijelentéseket, a megértéseket, és a te ígédet, amit kiszólunk a szánkon a Jézus nevében, mert a te ígéd igazság, Uram. És amikor a te ígédet kiszóljuk, az a szellem kardja is levág minden elváltozást, minden gondot, problémát az életünkről a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a családunkat, a családjaink minden tagját a Jézus nevében, a gyermekeinket, az unokáinkat, és mindenkit, aki a családunkhoz tartozik a Jézus nevében. Köszönjük az ő életüket, és köszönjük a védő ernyőt, amit fölöttünk kiárasztottál, Uram, Jézus nevében, hogy minden napon megőrzöl minket minden bajtól, és az ellenség nem árthat nekünk, nem támadhat, mert az ellenség egy legyőzött ellenség. Jézus nevében, és mi nem engedjük, hogy az ördög bármi áron a gondolatunkba bármi rossz gondolatot hozzon. Azokat mind elátkozzuk a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged az Úr Jézus szent nevében. Amen. 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 Foglaljatok. Köszöntelek szeretettel benneteket, és el is kezdjük a mai alkalmat a Jézus nevében. Az Ószövetségi Józseffel foglalkoztunk ezelőtt, az első részt vettük, és most a második része következik. Az első részben József történetével kezdtünk el foglalkozni, és eljutottunk addig, hogy József igazságtalanul a börtönbe került, ugye Potifár házába történt egy eset, börtönbe került, és olyan dologért, amit nem is követett el. Tehát ma innen folytatjuk. Az 1 Mózes 40-es fejezettel indítjuk az igét, a mai alkalmat, és én az egyszerű fordításból fogok nektek olvasni. Elég hosszú történet, és lesz ezért még egy rész belőle. Én az egyszerű fordításból szeretném nektek felolvasni a történetet. Tehát 1 Mózes 40-es fejezetnél kezdem. Egy idő múlva két új fogoly érkezett a börtönbe, ahol József raboskodott, az egyiptomi király főpohárnoka és a királyi pékmesterek főnöke. Valamit vétettek uruk a fáraó ellen, aki megharagudott rájuk, és abba a börtönbe vetette őket, amely a testőrök parancsnokának felügyelete alatt állt. A testőr parancsnok Józsefre bízta a két újabb foglyot is, hogy viselje gondjukat. Jó ideig ott raboskodtak. A testőrök parancsnoka, vagyis főhadnagya, mert a mi fordításunk úgy írja, hogy főhadnagya, valószínű, hogy Potifár volt. Ezt bizonyítják a szótárak és egyéb magyarázatok, ha az interneten beütitek, aki tudja, vagy bármelyik szótárban megnézitek, hogy mit jelent a testőrök parancsnoka és főhadnagy jelentése, ott ezt írja, hogy Potifár. Tehát Potifár a fáraónak egy főembere is volt. Tehát a főembere volt, és gondolom ezért jelölte ki a börtönnek a főfejesének, tehát a testőrök parancsnokának. Tehát József itt megint egy kiemelt pozícióba került a börtönbe, mert ő vigyázott a rabokra, gondját viselte nekik, ott az emberekre, és ez benn van is az igében, hogy József rebízta a testőrparancsnok, mindent Józsefre bízott. Ezért gondja volt az emberekre, tehát az Úr itt is vele volt. És nézzük tovább az igét. Ötös ige. Egyik éjjel mindkét fogoly álmodott valamit. Álmaik különböztek, és a jelentésük is más volt. Másnap reggel, amikor József bement hozzájuk, látta, hogy nagy gondban vannak. Meg is kérdezte őket, miért vagytok ilyen szomorúak? József az egy olyan ember volt, aki számára nem volt közömbös a fogolytársaknak az állapota, hanem figyelmes volt velük, foglalkozott velük, észrevette, hogy valami miatt bánkodnak, valami miatt szomorú. Meg is kérdezte tőlük, hogy miért vagytok szomorúak. 8. verse folytatom. Mert mind a ketten álmodtunk valamit az éjjel, és nem értjük, hogy mit jelent. Nincs senki, aki megmagyarázza. Felelték azok. Bizony, az álom helyes értelmezését egyedül Isten tudhatja, mondta József. De mondjátok csak el, mit álmodtatok. Akkor a főpohárnok elbeszélte álmát Józsefnek. Szőlőtőkét láttam álmomban, amelynek három veszeje előbb kirügyezett, majd kivirágzott és termést érlelt. Kezembe volt a fáraó serlege, fogtam a szőlőfürtöket, belefacsartam, majd oda nyújtottam a fáraónak. József ezt mondta. Ennek a következő a magyarázata. A három vessző három napot jelent. Három nap múlva a fáraó kiemel innen, és visszahelyez előbbi állásodba. Attól kezdve ismét te adod a fáraó kezébe a kelyhet, mint az előtt. Hát ennek biztos, hogy örült a főpohárnok, hogy ilyen történik vele, és három nap múlva újra visszakerülhet az állásába. De majd fogom olvasni, hogy a pékmesternek is mi volt az álma, de közben szeretnék néhány dolgot elmondani. Az álmok, amit kaptak, az egy olyan kijelentés volt a számukra, ami az egész személyiségükre kihatott. Mert ezek az emberek nem csak álmodtak, hanem az az álom nyomasztotta is őket, és ennek érezték a súlyát, mert nem egyforma álmot álmodtak, és nem egyforma az értelme sem. József életében az álomlátásoknak az időszaka volt ez, amikor ő börtönben volt. Vagyis az az időszak, amikor nyilvánvalóvá vált az az isteni ajándék, ami Józsefben volt. Tehát egy isteni ajándék működött Józsefben, hogy meg tudta fejteni az álmokat. Nagy különbség van, ha a saját elgondolásunkból próbáljuk megmagyarázni, amit álmodtunk. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni, vagy pedig Istentől kapunk kijelentést az álom értelmére vonatkozóan. Tehát nem mindegy, hogy úgy akarjuk mi megmagyarázni a saját kis elgondolásunkból, amit mi kitalálunk, hanem Istenre hagyjuk, és ő mondja meg nekünk az álomnak az értelmét. Tehát ezek az álmok Istentől voltak, és ez egy kijelentés volt, egy valóságos dolog. Mert azt mondja az ige, hogy senki más nincs, csak egyedül az Isten, aki megmagyarázza az álmokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem egy ködös, homályos álom volt ez, és nem egy homályos dolog, nem álomfoszlányokat láttak ők, hanem egy konkrét, tiszta álmot láttak, teljesen tiszta álmokat. Tehát konkrétumokat jelentett ki Isten ezzel nekik. Soha ne dőljetek be azoknak az álmoknak, meg kijelentéseknek, amik teljes általánosságokat tartalmaznak. Az általánosság jelentését megnéztem az interneten, és azt írja, hogy ellenőrizhetetlen állítás, amely azt okozza, hogy nem lehet megtudni, hogy kitől jön a kijelentés, ki vagy mi a forrása annak. Tehát az álomfoszlányoknak, ami nem tiszta, hogy ezt láttam, meg azt láttam, meg ez ugrott ott, meg ezt csinált valamit, meg azt csinált valamit. Tehát az nem tiszta az ember előtt. Meg nem egy tiszta, teljes álmot lát az ember, hanem ilyen darabokat. Tehát az nem egy igazi, tehát az nem tiszta álom. Tehát figyelni kell ezekre. Azt mondja József a pohárnoknak. Folytatom az igét a 14-es verssel. De kérlek, gondolj rám, amikor majd jól megy a sorod. Szólj rólam a fáraónak, hogy emeljen ki ebből a börtönből. Mert elraboltak engem, és idehoztak a szülőföldemről, a héberek földjéről, és itt sem tettem semmi rosszat, mégis börtönbe vetettek. Mikor a pékmesterek főnöke látta, hogy milyen kedvező a magyarázat, ő is elmondta az álmát. És most mondja el a pékmester. Én meg azt álmodtam, hogy egymás tetején 3 süteményes kosár volt a fejemen. A legfelső kosárból azonban a madarak csipegették a fáraó számára készült süteményeket. József ezt mondta. Álmod ezt jelenti. A 3 kosár 3 nap. 3 nap múlva a fáraó téged is kiemel innen, de fejedet véteti. Hát ez már nem volt kellemes megfejtés, nem volt egy biztos, hogy nem esett jól neki, hogy ezt a megfejtést kapta, de az álomnak ez a megfejtése. Tested akasztófára kerül, és keselyük fogják szaggatni. Tehát biztos, hogy a lelki világa felborult még jobban, mert azért, ha valaki egy ilyen magyarázatot kap, és ez egy konkrét dolog, hogy ez meg fog történni, hogy 3 nap múlva fölakasszák, azért ez egy kicsit biztos szíven ütötte. Vagyis nagyon, inkább azt mondom. Valóban így is lett. 3 nap múlva következett a fáraó születésnapja. Ebből az alkalomból a fáraó nagy lakomát rendezett a főembereinek és hivatalnokainak. Ekkor kihozatta a börtönből a főpohárnokot és a pékmesterek főnökét. Az összegyűlt vendégek előtt a főpohárnok visszahelyezte tisztségébe, hogy ismét ő adja kelyhet a fáraó kezébe. Ugyanakkor halálra ítélte a pékmesterek főnökét, akit kivégeztek, majd a testét fára akasztották. Mindez pontosan úgy történt, ahogy József értelmezte a 2 fő ember álmát. Tehát egy konkrét megtörtént dolgot álmodtak meg. Ennek ellenére a főpohárnok teljesen elfelejtkezett Józsefről. És visszaidézem a mi fordításunkból az 1 Mózes 40-es fejezet 14-es versét, amikor ugye szólt József ennek a pohárnoknak, hogy már emlékezzél meg rólam a fáraónál, tehát szólj már rólam egy pár szót. Azt írja az ige, csak hogy azután megemlékezzél rólam, mikor néked jó lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem. Emlékezzél meg rólam a fára előtt, és szabadíts meg engem a házból. Tehát ez az ige nagyon sok mindent elmond. Mindjárt el is mondom ezt részletesen. Tehát József azt kérte a főpohárnoktól, hogy szóljon az érdekében a fáraónál, hogy kiszabadulhasson. De a főpohárnok nem tette meg azt, amit József kért tőle. Ugye így szokott ez lenni, amikor valakinek jól megy a dolga, akkor gyorsan megfeledkezik a jótevőjéről. Ez egy jellegzetes emberi magatartás, és ezért nem jó emberekben bízni. Ezért. Ezért nem jó. Valóban használ embereket, sőt, embereket használ Isten a mi szabadításunkra, megkönnyítésünkre, áldásra, és egyéb más szempontból, de ez nem azt jelenti, hogy mi abban az emberben meg is bízunk. Tehát mi Istenbe bízunk, de Isten akkor is az embereket használja a jó dolgokra. Mert ugye ismertünk már nagyon sok embert az életünkbe, volt, akiben megbíztunk, és csalatkoztunk benne. Biztos, hogy mindannyian jártatok így. Tehát Istenbe vessük le mélyebben a bizalom. Persze bízhatunk emberekbe, de Istenbe legyen a legnagyobb bizodalmunk. Mert ő az igazi bizalmasunk. És folytatom az igét. Tehát ő Isten nekünk a gondviselőnk, és ő benne kell bízni a legjobban, mert de mégis ugye embereken keresztül fog nekünk adni meg egy megoldást. De ha mi emberekben bízunk, csak emberekben, akkor a szívünk elfordul az Istentől. Ezért Isten kegyelme állandóan arra buzdít bennünket, hogy egyedül csak őbe lévessük a bizalmunkat. És ez a kulcsa a sikeres és győztes keresztény életnek.
Amen.
Tehát József várhatta, hogy mikor fogják szabadon engedni. És tovább megyünk az igében a 41-es fejezethez. 1 Mózes 41-es fejezetnél folytatom. 2 teljes év múlt el ezután, és a fáraó is álmot látott. Na, most jön el a József ideje. Még 2 év. 2 év alatt Józsefnek végig kellett gondolnia, hogy nem érdemes emberben bízni, nem érdemes a protekciót keresni, nem érdemes azt gondolni, hogy majd egy ember meg fog könyörülni rajta. Csak egyedül Istenbe érdemes bízni. Tehát biztos azért mindig várta, hogy mikor mennek érte, mert mondta a pohárnoknak, hogy szóljon már ugye a fáraóhoz, hogy ő ott van benne, és hát ki akar szabadulni. Tehát azért minden nap biztos, hogy végig gondolta ezt, amíg eszébe jutott. 2 teljes év múlt el ezután, és a fáraó is álmot látott, újraolvasom az egyest. Álmában a Nílus partján állt, és látta, hogy a folyóból 7 szép kövér tehén jön ki, és legelésznek a parton. Utánuk másik 7 tehén jön fel a vízből, de ezek csúnyák és nagyon soványak voltak. Odaálltak az előző kövér tehenek mellé. Azután a 7 csúnya és sovány tehén kezdte fölfalni a másik 7 szép és kövér tehenet, és végül egészen megették őket. Eddig tartott az álom, és a fáraó fölébredt, majd ismét aludt, és megint álmot látott. 7 szép kövér búzakalász növekedett egy száron. Utánuk másik 7 kalász növekedett, de ezek a sivatagi forró széltől aszottak, hitványak és soványak voltak. Majd a 7 sovány kalász elnyelte a 7 szép kalászokat. Eddig tartott a második álom, és a fáraó fölébredt. Nagyon nyugtalanították ezek az álmok, ezért reggel összehívatta Egyiptom bölcseit és varázslóit. Elmondta nekik, mit álmodott, de a bölcsek nem értették, mit jelent. Tehát a fáraóban is egy mély nyomot hagyott az álom, mert nyugtalanította, nyomasztotta. És ez nem olyan dolog, hogy elfelejti az ember, hogy mit álmodott, hanem benne marad az emberbe. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben is olvasunk olyanokat, hogy álmot láttak az emberek. Utána lehet nézni, és már tanítottam is ilyenekről, hogy álmot láttak az emberek. Az Úr ad álmot, és amelyik álom az emberben benne marad, és ha nyomot hagy, akkor azzal igenis érdemes foglalkozni. Az álom jelentését nem nekünk kell kitalálni, nem nekünk kell mindenféle módon megmagyarázni, hanem az Úr akaratát kell benne keresni ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent. Tehát amikor felébredsz, amikor álmodtál valamit, és az az álom nyomot hagyott benned, akkor kérni kell a mennyei atyát, hogy magyarázza meg. És meg fogja adni az Úr, vagy közvetlenül neked, vagy pedig másokon keresztül. A fáraót is nyomasztotta az álom, ezért összehívatta Egyiptomnak a bölcseit és az istentelen jövendő mondóit. És elmondta nekik, hogy mit álmodott, de senki sem volt, aki megmagyarázza neki az álmok jelentését. Egy uralkodónak az álmát megfejteni és megmagyarázni, az egy nagyon kockázatos dolog volt abban az időben, mert ha nem jött be magyarázat, akkor vége volt a szolgálatának, vagy kivégezték, vagy vége volt a szolgálatának, paterolták arról a helyről, a mai nyelven ugye vége volt az állásának. Ha meg bejött, akkor, és olyan álom volt az az álom, és kemény volt a magyarázata, ahogy itt is láttuk, hogy az egyik az kedvező volt, a másik kemény volt, mert rossz volt a magyarázat. Az megint kockázatos volt, mert akkor lehet, hogy felkapta a vizet, felhörkent rajta az az uralkodó, és akkor meg azért volt baj. Tehát nagyon figyelni kellett abba az időbe. Tehát láthatjuk azért ebből, hogy még a fáraó esetéből, hogy ezek az nagy uralkodók, sok esetben még az istentelen királyok is adnak az álmok magyarázatára, mert a fáraó is adott rá, amelyek isteni kijelentésen alapulnak. És ez volt ugye József esetében is. Ezért ezek a bölcsek és jövendőmondók nagyon jól tudták, hogy nem lehet ezzel játszani. Lehet, hogy lett volna ötletük, hogy mit jelentenek az álmok, hogy mondhattak volna valamit róla, de valószínű, hogy volt bennük egyfajta félelem, ha más nem, akkor az uralkodótól való félelem. És ezért nem mertek szólni. Ekkor a főpohárnok ezt mondta a fáraónak. Felség, be kell vallanom, hogy hibát vétettem. Ekkor ugrott be, ekkor teszébe főpohárnoknak, hogy József megkérte valamire, hogy szóljon az érdekébe fáraónál. A mi fordításunk viszont úgy írja, ami egy kicsit mást jelent. Azt mondta a pohárnok, hogy az én bűneimről emlékezem e napon. Tehát ebben meg azt látjuk, hogy a pohárnok visszaemlékezett arra, hogy ő valamiért ott volt a börtönbe. Tehát nagyon érdekes, hogy ugyanaz az ige, ugyan oda szól a börtönhöz, de az egyik arról szól, hogy bűnkövetett el azzal, hogy, vagyis hát vétett azzal, hogy nem szólt a fáraónak Józsefről, a másik pedig emlékezik arra, hogy ő miért volt börtönbe, tehát a bűneiről. És akkor elmondta a fáraónak, hogy mi történt, 10. verssel folytatom. Felséged egyszer megharagudott szolgáira, a királyi pékmesterek főnökére, meg rám, és mindkettőnket a testőrparancsnok börtönébe vetett. Ott mindketten álmot láttunk, ugyanazon az éjjelen láttuk, de mást-mást álmodtunk, és az álmok jelentése is különböző volt. Ott raboskodott velünk egy fiatalember, a testőrparancsnok Héber szolgája, akinek elmondtuk, mit álmodtunk. Ő pedig mind a kettőnknek meg tudta mondani, mit jelent az álom. És valóban pontosan úgy történt, ahogy ő mondta. Engem felséged visszahelyezett állásomba, a pékmestert pedig kivéreztette. Tehát a pohárnoknak eszébe jutott, hogy amikor börtönbe voltak a pékmesterrel, akkor ott volt valaki, aki megfejtette az álmukat. Ekkor szólalt meg a lelki ismerete, de ez nem baj, mert ennek így kellett lennie, ez volt Isten akaratában és Isten időzítésében. A másik dolog pedig, hogy ami álmokat kaptak, az nem egy homályos ködös valami volt, hanem egy létező dolog, egy konkrét történet, konkrét magyarázat, és Isten Józsefen keresztül ezt vissza is igazolta. Ez volt az a pont, amikor a pohárnok oda mert állni a fáraó elé, és mondani neki, hogy van a börtönben egy ember, akiben ilyen módon működik az isteni ajándék, Isten ajándéka. És itt folytatjuk az igével. Ennek hallatára a fáraó megparancsolta, hogy Józsefet hozzák elébe a börtönből. Sietve el is mentek érte, József pedig megborotválkozott és átöltözött. Ezután a fáraó elé vitték. Tehát hívatta a fáraó Józsefet, hamarjába ki is hozták a börtönből, gyorsan rendbe szedte magát, megborotválkozott, ruhát váltott, és a fáraóhoz ment. A fáraó megszólította. Álmot láttam, és senki sem tudja megmagyarázni, mit jelent. De rólad azt hallottam, hogy meg tudod fejteni az álmok jelentését. Itt azt láthatjuk, hogy József a börtönből a legmagasabb helyre került. A fáraó udvarába, a fáraó épületébe. Palota volt, vagy nem tudom, minek nevezték abba az időbe ezeket az épületeket. De a legmagasabb helyre került a fáraó elé. És ezt csak egyedül Isten tudja megtenni, ez ilyen dolgot. Ami egy pár óra leforgása alatt megtörtént. ilyen a mi Istenünk, és ezért kell, ezért jó az Úrban bízni. Amit Isten eltervez, az úgy is lesz, az meg tudja tenni, és ezt senki nem másíthatja meg. És ez egy nagyon-nagyon nagy biztonság számunkra is. Isten meg tudja tenni, hogy tegnap még legmélyebb pontján voltál a gondjaidnak, a terheidnek, a nyűgödnek, a betegségednek a súlya alatt voltál, és Isten egy óra leforgása alatt is teljesen meg tudja változtatni a helyzetet. És az Úr eszembe hozta, hogy az Új Szövetségben is volt, nem egy helyen van olyan gyógyulásos történet, amikor azt mondja az ige, hogy még abban az órában meggyógyult a beteg. Tehát egy óra. Vagy hogyha valaki látta a Ben Hurt, még azt hozta az óra gondolatomba, akkor amikor sötétség borult a földre, amikor meghalt Jézus, akkor abban az órában ott meggyógyult a két nő, aki ugye pesteses volt. Tehát csodálatos dolgok vannak az Úrnál. Ő egy pillanat alatt is meg tudja tenni a változást. Dicsőség az Úrnak, hisztük, hogy el is jutunk oda, hogy ebben megértésünk legyen, és el tudjuk menni ezeket a dolgokat. Tehát ez az Istenben hívő és Istenben bízó embereknek a reménysége, meg a hite, hogy Isten igenis nem csak, hogy meg tudja, hanem meg is fogja tenni, csak jöjjön el az ideje. Tehát Isten időzítésére kell mindig várnunk. Ő tudja, hogy mit, mikor kell megtennie. Istennel a legmélyéről a legmagasabb helyre juthat az ember. Azt mondja a fáraó, hogy én azt hallottam rólad beszélni, hogyha meghallod az álmot, meg is magyarázod azt. Nézzétek, hogy József micsoda változásokon megy keresztül. József így felelt. Felség, nem én, hanem Isten az, aki a megfejtést tudtára adja a fáraónak, ez pedig felséged javát szolgálja. Milyen szépen beszél a fáraóhoz. Dicsőség az Úrnak. Ez már egy olyan helyzet, ami igazán megmutatja azt, hogy József tudta, hogy hol a helye, tudta a helyét, és nem fuvalkodott fel attól, hogy az isteni ajándék önállam működik. Ő tudta, hogy nem ő fejti meg az álmokat, hanem az a mennyei atya, hogy az Isten, és nem magával dicsekedett, hogy én. Nagyon sokan ugye, én ennyit imádkoztam, én ennyit csináltam. Nem, egyedül az Isten csinál rajtunk keresztül mindent, ami szellemi. Dicsőség az Úrnak. Akkor a fáraó elmondta Józsefnek, hogy mit álmodott. Nem szeretném még egyszer felolvasni, nagyon hosszú a történet, hanem tudjátok, hogy mit álmodott a fáraó, és itt a 28-as verstől folytatnám az igét. 1 Mózes 41-ben a 28-as vers. Ez az, amit mondtam, ugye József mondja. Ez az, amit mondtam, hogy Isten előre megmutatta felségednek, amit cselekedni fog. Mert bizony eljön a bő termés 7 esztendeje egész Egyiptomra. Azután pedig 7 szűk esztendő következik, amely miatt a nép elfelejti az előző bőség idejét. Szűkölködés és éhínség fogja emészteni egész Egyiptomot. A korábbi bőségnek nyoma sem marad az éhezés ideje alatt, mert a csapás olyan súlyos lesz. Felséget tehát kétszer álmodta ugyanazt. Ez pedig azt jelenti, hogy ezt az Isten már véglegesen elhatározta, és hamarosan véghez is viszi. Tehát ez be fog következni a 7 szükesztendő, vagy a bőesztendő 7 szükesztendő. És itt vége is van az álom magyarázatának. József szolgálatában nem csak a kijelentés ajándéka volt jelen, hanem nem csak az álmoknak a megmagyarázása működött, hanem József a Biblia egyik legbölcsebb embere volt. Mert Józsefen keresztül Isten azonnal megmondja a megoldást is. Ez már nem az álomhoz tartozik. Itt már Isten a Szent Szellem működött Józsefnél, és megmondta, hogy mit kell tenni. Tehát mi az álomnak a megfejtése, a megfejtést megmondta, és hogy mit kell tenni, hogy ne következzen meg, vagy hogy ne legyen az az éhínség. Tehát, hogy ne tudjanak az emberek éhen halni magyarul, hogy túléljék az 7 szűk esztendőt. Tehát József folytatja a mondani valóját, és amit mond, az teljes mértékben isteni kijelentés alapján szólja. Most tehát jelöljön ki felséged egy értelmes és bölcs férfit, és adjon neki felhatalmazást egész Egyiptomban. Egyúttal rendeljen felséged felügyelőket, akik a bőség 7 esztendej alatt begyűjtik az egész országból az, a termés 5 részét. Milyen gyönyörűen le van írva, hogy mit kell tenni, hogy maradjon meg minden, és éljék túl az éhínséget. Gyűjtsenek össze minden tárolható élelmet, és itt Noé jutott eszembe, hogy Noénak is azt mondta Isten, hogy olyan élelmet gyűjtsön össze, ami eláll, amit el tud tárolni. Minden tárolható élelmet és gabonát a bőséges években, a fáraó raktáraiba, és őrizzék azt a városokban. Legyen ez a raktározott élelem az országnak a tartaléka, az éhség 7 esztendejében, amely eljön Egyiptomra. Így a szűk esztendők miatt nem pusztul el az ország. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Ez egy nagyon részletes útmutatás az Istentől. És micsoda sáfárság van benne, micsoda előregondolás, micsoda észszerű beosztás. Egy ilyen isteni útmutatással két dolgot lehet megtenni. Vagy elfogadja az ember és betartja, és ezáltal áldott lesz, tehát ezt a sáfárságot, tehát ezt a észszerű beosztást, hogy tegyünk a pénzünkkel, hogy tegyünk az időnkkel, hogy tegyünk az emberekkel, és nagyon sok mindenben, munkahelyen hogy tegyünk. Szóljak, ne szóljak, mert minden napon történik olyan, ami sérti az ember szívét, hogy miért kapott az a másik ember a munkahelyen 2 nap szabadság, vagy 2 nap csúszott, én meg csak egyet?
Vagy
egyet se. Ugye? Vagy ő miért kapott béremelést? Miért vagyok én arra irigy? Hát áldott legyen az Úr neve. Hát majd engem is áldottá tesz az Úr, vagy a másikunkat. Tehát, hogy tanuljuk meg ezt az isteni szeretetet munkálni a szívünkbe, hogy kiengedni azt a szeretetet, hogy nem haragszunk azért, mert a másiknak jobban megy, vagy a másik ezt kapta, vagy azt kapta. Ha mindegy, ez egy kis kitérő. Tehát szépen leírja, és ez nagyon megragadott ez a rész, hogy mennyire okosan ki volt munkálva ez, hogy összegyűjtsék a gabonát, az él, hogy ne éhezzen a nép. Mert nem csak Egyiptomra tartozott ez az egész, hanem az egész földön éhínség volt, nem csak Egyiptomba. Tehát annyira észszerű volt, ami a Szent Szellemtől jött, hogy hogyan raktározzák el, gondolom meg volt minden, hogy raktározzák el, mennyit raktározzanak el, hogy az elég legyen. Tehát a 7 bő esztendő alatt, ami termett, az elég volt még a 7 szűk esztendőre is. Mert gondolom bőtermés volt, annyira bő, hogy az azon felül van, mint elgondolnánk, vagy elképzelnénk, és ezért az bőséges volt, és elég lett a szűk esztendőre. Tehát fontosak ezek a dolgok. 37-es vers. A fáraónak és tanácsadóinak nagyon tetszett József terve. Tehát a magyarázat után jött az isteni gondviselés, az isteni megoldás, hogy hogyan lehet úrrá lenni ezeken a helyzeteken, amit Isten kijelentett a fáraónak. Ez egy hatalmas bölcsességre és óriási isteni kijelentésre utal. Hogy ezt József így át tudta adni. József egy szellemi ember volt, és ő ezt át tudta adni. Gondoljátok csak el, egy nappal előtte ő még egy teljesen megvetett zsidó fogoly volt. Egy egyiptomi börtönbe. És onnan, ahogyan bekerült fáraó elé, és hogy így tudta képviselni a bölcsességet és az isteni jelenlétet. Ez egy hatalmas dolog. Ezt mutatja az, hogy fiatalkora ellenére tényleg hallatlan kijelentéssel és isteni bölcsességgel rendelkezett. József beszéde tetszett a fáraónak és minden tanácsadójának. Ez egy belső bizonyosságot nyertek, hogy ez így van, amit mondott az álomfejtésről, és amit utána is mondott. És Azt mondja a fáraó, hogy mivel ezt a magyarázatot te kaptad az Istentől, téged bízlak hát meg, hogy viselj gondot egész birodalmamra. Népemet szavad kormányozza, és engedelmeskedjenek neked. Csak a királyi trón tesz engem hatalmasabbá nálad. Most ez azért egész Egyiptom kormányzójává teszlek téged. Micsoda hatalmas munka ez az úrtól. Ekkor a fáraó levette a pecsétgyűrűjét, és József ujjára húzta. Majd megparancsolta, hogy Józsefet öltöztessék rangjának megfelelő finom lenvárson ruhába, és aranyláncot tett a nyakába. Azután elrendelte, hogy a fáraó második harci szekerén hordozzák körbe Egyiptomba, és kiáltsák: térdeljetek le József előtt! Így tette a fáraó őt egész Egyiptom kormányzójává. Elképesztő Istennek a nagysága. Elképesztő. József hűséges volt a gyerekkorában kapott álomhoz, amit megkapott álmot, és mivel mindvégig Istenben bízott, ezért eljutott arra a helyre, amit Isten eltervezett a számára. Amen. És micsoda hatalmas dolog, hogy egy zsidó fogoly, egy héber zsidó fogoly oda kerül a fáraó elé, egy egyiptomi elé. És szinte meghajol előtte fáraó, azt mondhatjuk. Dicsőség az Úrnak, hogy ezek igaz történetek.
Fantasztikus.
Valós történetek. Amen.
Amen.
Gyönyörűség.
Dicsőség az Úrnak.
Tudjátok, mi volt 5 éve? Tüskecsarnok.
Igen,
David Herzog.
Igen,
ez csak úgy eszembe hozta az Úr. Hétfőn történt velem, és ez nem csak bizonyság, hanem egy tanulság is. És szeretettel javaslom mindenkinek, jelenlevőknek, a hallgatóságnak, az internetes hallgatóságnak, hogy mindig legyünk felkészültek. Legyen nálunk úgymond töltény, tehát üdvösségkártya, vagy kártyanaptár, vagy ilyen dolgokra gondolok, ugye, ami kis helyen is elfér. Hétfőn elindultam vásárolni, és még nem mentem le a főútra, a mellékutcába, jött velem szemben egy autó, én is lehúzottam, ő is egy kicsit, de megállt mellettem, és intett. És lehúztam az ablakot, és német kocsi volt, és mondja így törve, hogy nézd, akác! Akácmézet keresett, igen. És hát pont a másik utcában van, ahonnan én is veszem a mézet. Először gondolkodtam, hogy elmagyarázom. De mondom, legegyszerűbb azt mondani, hogy kom, hogy gyere utálom. És elvittem házig, a kapuig, és mondtam neki, hogy ezek mézet keresnek, idehoztam hozzátok. Egy rekesszel vitt ki mézet, tehát áldás volt a számára. De amíg ők mézeztek, addig én elővettem a kocsiból, mert be van készítve nekem német üdvösségi kártya, angol, magyar, és mindjárt elővettem 2 német üdvösségi kártyát, és nyitva volt az ablakot, és beraktam az ülésre, és én mentem tovább a dolgomra. És utána imádkoztam érte, hogy az Úr nyissa meg a szívüket, ha még nincs üdvösségük, akkor ez alapján nekik, meg a családjuknak ezt vigyék el, és legyen üdvösségük. Tehát fontos, hogy én idézőjelben mondom, hogy legyen mindig nálunk töltény, tehát üdvösségkártya, kártyanaptár és ehhez hasonló, hogy tudjunk szolgálni a veszettek felé, vagy emberek felé. Igen, 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 igen. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak, mert mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10:9-10-es ige, hogy meghalt te száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem,
hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem,
hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem.
Újjászülettem.
Krisztusban.
Krisztusban.
Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten ígéje igazság. Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Halleluja.